Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Bedő Imrét, a Férfiak Klubja alapítóját. Szép jó napot kívánok!
Üdvözlöm és üdvözlöm hallgatókat is!
Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk egy kicsit, mert én azt gondolom, hogy olyan témát választottunk, amiről nem lehet eleget beszélni, a férfiak és a nők kapcsolatáról, az egymáshoz fűződő viszonyáról, a vélemény különbségekről nem lehet eleget beszélni. Úgyhogy a mai alkalmunkat ennek fogjuk szentelni. Induljunk már el onnan, hogy ugye már 10 évét betöltötte, a 10. évét betöltötte a Férfiak Klubja. Egy picit menjünk már vissza az időbe, hogy egyáltalán mi hívta életre a Férfiak Klubját, hol tart most ez a, hát nagyon sokak által szeretett és követett véleményplatform?
Hát inkább ilyen kulturális újjászületési platformnak szeretném hívni, mert maga az a fajta munka, amiben belevágtam ezelőtt 11 évvel most már lassan, az arról szól, hogy ameddig évszázadokig az életmód miatt, tehát egy kötött életmód volt, az embereknek a nagy többsége, a 90% fölötti része az kapált, kaszált és megtermelte az ételét a következő évre. És alig-alig jutottak egyről a kettőre. Nagyon limitáltak voltak a korlátozottak ugye magyarul a fejlődési, a továbblépési lehetőségeik, és a mindennapokban kellett nekik örömöket találni. És ez a fajta életmód a városiasodással megszűnt, tehát nincsenek meg az életmód keretek, tehát nem az van, hogy minden tavasszal vetni kell, minden nyáron aratni kell, le kell szedni a medgyet két napon belül, mert nem úgy, hogy holnap után most még nincs kedvem, mert a madarak megeszik. Tehát ott volt egyfajta kényszer, meg minden nap enni kell adni az állatoknak, reggel föl kell kelni, és ezt el kell végezni január 1-én is, amikor nagyon szaggatta a fejével az embereknek a szilveszteri buli után. Tehát nincsen, nem volt appelláta. De azzal a fajta életmódváltással, ami a városba bekövetkezett, azzal nagyon sok minden ugye megváltozott, szétesett, egyedivé vált, egymást nem tudják követni az emberek, nem tudnak összekapaszkodni, mert mindenkinek más a végzettsége, más az időbeosztása, más a munkahelye, más az életprioritása. Rengeteg impulzus ér bennünket, rengeteg vágy keletkezik, mindenki másképp tudja kezelni ezeket a külső, ugye szétfele cincáló vágyakat, vagy akár a technológia kezelést, és elkezdett szétesni minden. Olyan világot hoztunk létre, amiben nagyon sok minden kényszerítő erőtől megszabadultunk. Cserébe a nagy szabadságunkért önmagunkat kell kényszerítenünk, hogy mennyi technológia használati időnk van, hogy mozogjunk. Önmagunkat kell kényszeríteni, hogy mit eszünk, és mit nem eszünk, és hogy mennyit eszünk, mert egyébként rég nem volt egy kényszer, mert kevés volt az étel, és sok volt a mozgás. Ma meg bármikor, bármilyen, mindenki a maga szintjén, de azért mégiscsak hozzáférünk, tehát nagyon erős önkorlátozással kell, sokkal erősebb életvezetés kell. És ebbe a férfi-női ágon is bekövetkeztek a változások, és én azt láttam, hogy a férfiak javarészt a munkahelyeken vannak jelen. A munkahelyek azért, mert úgy programozták őket egyébként, tehát nem a megáltalkodottságból vannak a munkahelyen, hanem azt az újkori városi programot adták nekik, hogy az ő dolga az, hogy a munkahelyen termeljen és vigye haza a pénzt. A nőnek meg ugye megmaradt az háztartásbeli munkája is, de bekényszerítették a nőket is a munkaerőpiacra, és ez a fajta versenyeztetés férfinak és nőnek állandóvá vált, és azt láttam, hogy a családok szétesése most már olyan mértékű, amit csak a férfiak családokba való visszatérése oldhat meg. Tehát minden negatív statisztikát a férfiak vezetnek. A korai halálozást, az öngyilkosságit, a szív- és érrendszeri betegség, a rák, a minden függőség, ami létezik, és szenvedélybetegség. És ez azért van, mert az életük egyfajta kilátástalan rohanás, tehát rengeteget dolgoznak a munkahelyeken, de az értékrendjük nem nagyon öröklődik, otthon nem tudják, hogy mit kell csinálni. Általában ilyen mellékszereplő statiszták, az önbecsülésük is a padlón van, a nő se nagyon becsüli, orrányfajta ilyen talajvesztettség, és ezért el is menekülnek a munkahelyekre, ahol tudják, hogy mit kell csinálni, ahol nagyjából jól érzik magukat, de elveszett a miért hajtunk ennyitnek, a miért nagyon lényeges kérdés. Hogyha vissza tudjuk vinni a férfiakat a családba, akkor egyrészt a saját életük lesz sokkal stabilabb, sokkal boldogabb, kevésbé lesznek betegek. Másrészt ez a jelenlét bearanyozza a nő és a gyerekek életét is. Sőt, ugye most már közgazdászként, amikor ebbe belevágtam, akkor látszódott az, hogy nagyon kevés időnk van már arra, hogy ha a férfit nem visszük vissza a családba, úgyhogy neki is ugye nagyon jó legyen, akkor a nők is elhagyják a családokat. Tehát most a nők meggyőzése zajlik arról, hogy a család az egy nyűg, a gyereknevelés az egy probléma, az otthonlét az a megszürkülés és, hogy mondjam, depressziónak a helye, a kiteljesedés az máshol van, és egyre több lány, ugye most már egyetemista lányok azt mondják, hogy majd ők se akarnak gyereket, mert a fogyasztás az sokkal jobb, a pénzkeresés sokkal jobb, majd örökbe vesznek szubszaharai övezetből, mert ott ugye gyarapodás az van, mert Angelina Jolie vannak, le vannak gyártva ezek a minták, hogy hogyan kell ő maguknak ezt elképzelni, és ők is, tehát a nők is, ha elhagyják a családot, akkor végünk van. És nem az a cél, hogy a nőt tovább is ugye propagandával, mert ugye a propaganda pont ez ellen hat, hogy ők tényleg hagyják ott a családot, a férfi családi jelenlétével ad egy olyan reményt az egész életadó közösségnek, ami a család, ami mindenkinek jó. Mindenkinek kell dolgozni, a városban pénzt kell keresni, de hogyha van a miért pénzt keresni, akkor az az, hogy az életet tovább tudjuk adni a városban is. Lesznek gyermekeink, meg tudjuk tartani a szövetségünket, át tudjuk adni az értékeinket, de ehhez kell egyfajta másfajta időbeosztás, másfajta prioritási rend, másfajta bátorság otthon részt venni a dolgokban, otthon megszólalni, otthon értékeket, és ezt a fajta férfi motivációt, ugye, ehhez kell az a bizonyos kulturális újjászületés, amiről az elején beszéltem, hogy ez egyfajta alkalmazkodás a városhoz. Soha a történelem folyamán nem volt ilyen óriási tömeg, aki városiasodott volna, azaz mindenki városiasodott. Tehát mindig el szoktam mondani, hogy aki falun lakik, de a boltba veszi a csirkét, vagy a boltba veszi a répát, az városi. Tehát annak előbb pénzt kell keresni, és utána abból alakít ki mindent. Tehát ha ezt így vesszük, hogy vajon ki az, aki falun lakik, és maga állítja elő az élelmiszerét, meg a ruházkodását, ami a nagyapámék idejében még igaz volt, akkor kiderül, hogy mindenki városi. Tehát ezt a fajta kulturális újjászületést, hogy hogyan fogunk ismét össze férfiak és nők, és a városi vívmányainkat megtartva, hogyan adunk életet, és hogyan tartjuk meg az életet továbbadó családjainkat, és hogyan nem váltogatjuk le, hogyan nem okozzuk azt a rengeteg boldogtalanságot, amit ezek okozhatnak, ezek a széteső folyamatok. Tehát ezért vágtam ebbe bele, és ez egy nagyon szerteágazó feladat, mert valójában az embereknek a fejébe ugye kell egyfajta, egy nagyon finom munka a csali, tehát olyan, mint a szamárnak belógat répát így az orra elé, tehát kell egyfajta célkép, új képet kell alkotni, hogy milyen emberré kell válni, milyen családot lehet létrehozni, az hogyan lehet, hogy mert akinek van kép a fejében, az képes lesz azt megtenni. Akinek nincs kép a fejében, az képtelen, ugye, tehát ezt a képet föl kell tudni rajzolni ismét, és ez egy nagyon-nagyon sok-sok-sok pici pixelből áll, tehát nem tudjuk egyből fölfesteni, hanem annyi sok mindent mutatunk az embereknek, amiből ők maguk kezdik összerakni azt a képet, ami ő rá lesz jellemző. Tehát az ő saját családi életének, lakóhelyének, pénzügyi állapotának, egészségügyi helyzetének megfelelő célkép, és utána ő önmagától kell elinduljon. Tehát az ennek a kulturális újjászületési programnak az igazi, ott, amikor én ennek belevágtam ebbe, hogy csak akkor tud ez működni, hogy nem tud működni, hogy én képzéseket tartok, és megfogok 100 embernek a kezét, és akkor mi van a többi 10 millióval, ugye, vagy 15-tel? Önmagától kell tennie. Egy pici szembesítgetés is, és ez nagyon finom szeretetbe kell burkolni, hogy hogyan ébresztgeti az ember, hogyan mutatja a tükröt azoknak az embereknek, akik egyáltalán nem vágynak erre, akik amúgy is túl vannak terhelve, de mégis azt látom, hogy ha ezt szeretetbe tudom burkolni, és az egész összes kommunikációnk erről szól, akkor talán-talán vágynak is erre, hogy végre valaki igazat mond, végre valaki őről a gondoskodik, mert ez egy gondoskodásról, hogy valaki nem azt keresi, hogy ő mit akar hallani, hanem olyat keres, ami neki jó lehet, még akkor is, ha kellemetlen, és ezt megpróbálja maga szeretetébe burkolni. Ez nem mondom mindig, hogy nagyon puha, tehát én magam sem vagyok egy ilyen puha alkat, de hogy a szeretetben van burkolva, azt érzik. És ezért van az, hogy elkezdenek lépkedni. És pont ezért, hogy mindenki otthon, a saját területén, a saját családjában, a munkahelyén, a saját életében fiatalok is rengetegen vannak most már, kezdjenek el. És ez egy hosszú távú folyamat, amit csinálni kell.
De hogyan lehet ezt az ideális családot elképzelni? Tehát most beszélünk arról, hogy hogyan éltek régen, hogy mi a hagyományos család modell, hogyan működhetett. Ugye most teljesen más a környezet. Igazából nagyon minta sincs, amit át tudnak venni, hiszen csak azt látom, például én is, hogy a mostani mondjuk 40-es korosztály is, vagy 50-es korosztály is már abban szocializálódott, hogy a szülei folyamatosan dolgoztak és nem voltak otthon. Tehát, hogy kiről vegyünk mintát, ez egy nagyon fontos kérdés. Milyen alapon lehet visszanyúlni úgy a régi dolgokhoz, hogy az valid legyen ebben a megváltozott környezetben, világunkban, és nagyon sok ember, gondolom én, hogy azért valamiféle társadalmi véleményt tartogat magába, hogy hogyan lehetne jobbítani a világon, de nem jut el a tettekig. Ön eljutott a tettekig. Mi volt az a végső pont, amikor na, én ezt megcsinálom, én itt most már ezt nem nézem tétlenül, én akarok segíteni.
Nem egy olyan pont, ami így... Ez újra visszatérő kérdés, inkább onnan indulnék ki, hogy általában az a kép van az emberekben, hogy aki eljut idáig, azt vagy valamire nagyon megsértődött, vagy valahol nagyon megsérült, vagy valami nagyon összegyűlt bennem, és ilyen is van, akiket hihetetlen motor lehet az életbe, hogy őt valami trauma éri, vagy valami tényleg így valami negatív dolog. Hogy volt ilyen is, ugye, hogy én megutáltam a nőket, azért alapítottam a férfiak klubját, és ez hogy történhetett velem? Ugye, tehát én megdöbbenek ilyen, hogy és értem a kérdést, tehát ezt is tudom szeretni, de a valóság az, hogyha nagyon belenézek az én múltam, akkor én egy olyan családból származok, ugye Erdélyből, ahol vidéki értelmiségiek voltak az én felmenőim, tehát kis falvakban voltak tanítók, nem tudom, több száz évre visszamenőleg. És a falusi értelmiségi az azt jelentette, hogy van a faluban 2-3 ember, tehát az orvos, pap, a tanító, azt csókolom, vagy még egy-kettő ott a jegyző, akiknek lehetőségük volt arra, hogy picit többet tanuljanak, kicsit többet lássanak, olyan körökben mozogjanak, más információkhoz jussanak. Talán esetleg, akkor még nem is merült fel az, hogy több pénzt keressenek, de esetleg többet láttak világot, tehát elmentek, mit tudom én, egy Sepsiszentgyörgy melletti kisfaluból egészen Kolozsvárig. Vagy ne talán Budapestig. Hát ugye ez 50-100 évvel ezelőtt, ez egy nagyon komoly tapasztalás volt. Volt ilyen ember egy pár a faluban, akkor neki kötelességük volt mindenkit magukkal vinni. Ellentétben azzal, ami a városiasodás, sőt a változás után, tehát most a 89-es változás után ugye az történt, hogyha valakinek egy kicsit jobban sikerült az élet, több tapasztalata, több tudása volt, az kifosztotta a többit. De nem, akkor az volt, hogy együtt kell élni. Mindenkinek ott születtek, ott haltak meg, a gyerekeik is ott születtek, ott házasodtak, ott. Tehát nem mentek ki nagyon a faluból, tehát egy olyan közösségben kellett állandóan létezni, ahol ez a felelősség megvolt. És talán, de ezt nem mondták el nekem, csak az összes családi történet, ott ültem nagyapámmal a diófa alatt, ugye minden nap bejött valaki a faluból. A legegyszerűbb emberektől a legbonyolultabbakig, és azt mondták, tanító bácsi, hát velem ez történt. Velem azt. A feleség, a gyerek, a munka. És akkor mindenkivel, ott ugye nem volt pszichológus meg ilyenek, és nagyapám se az volt, hanem józan paraszti észre meghallgatták egymást, és akinek egy kicsit nagyobb rálátása volt, akibe bíztak, ugye akkor annak dolga volt a többieket is fölfele húzni. És akkor úgy gondoltam, hogy ha én nekem is, ugye most őszintén, tehát kire várjunk? Később találtam rá egy nagyon-nagyon általam kedvelt ilyen mondásra, hogy megjöttek, akikre oly régóta várunk. Mi vagyunk azok. De ez az érzés megold bennem, hogy nincs akire várni, mert a családok ügyét, tehát az, hogy a családban ezt a férfinő szövetség kérdéskört, az egész kulturális megújulást, ami kell ahhoz, hogy a városiasodást le tudjuk kezelni, ezt a politika nem tudja fölvállalni, mert az ő működési mechanizmusa nem tudja kezelni ezt. Iskola rendszer nem tudja kezelni, sőt, az iskola rendszer egy olyan nyomás alatt van a pedagógia, hogy teljesen másik irányba menne, ugye. A tudomány egyáltalán nem tudja kezelni. Most nem is érik el az embereket, mindenféle dolgokról úgy beszélnek, hogy senki nem is érti. Nem tudom, mondjunk még nagy rendszereket, az egyházak sem. Tehát az egyházaknak mindenféle problémáik voltak, most meg másfajta problémáik vannak, pénzt kaptak, ingatlant kaptak, kórház, iskola, fenntartás, vita, de az, hogy egy ilyen kulturális, sőt, magát a hitéletnek a megtartása is egy hihetetlen bonyolult feladat, nem, hogy még extrába vállaljanak egy ilyet. És rájöttem, hogy nem létezik nagy rendszer, tehát meg kell találnunk azt, akiből föl lehet építeni ezt a megújulási, és én a tartalmait, ami kultúránkból hozom. Azt határoztam, hogy nem vagyok pszichológus, nem vagyok coach, nem vagyok, nem tudom. Tehát, hogy ne legyen ilyen, hogy ugye, mert az könnyebb lenne, hogy egy amerikai könyvet elolvasok, és rögtön elkezdem tanítani, vagy öt amerikai könyvet, és öt módszertant, és vannak világszintű ilyen-olyan módszerek, hogy a 7 pont, a 8 lépés és a 9. Nekünk van egy nagyon-nagyon jó kultúránk. És azt keresem, hogy az ad-e olyan választ, ami ma a városi világban alkalmazható. És újra meg újra rájövök, hogy abszolút rengeteg-rengeteg dolog van, ami alkalmazható a városban is, de azt kell nekünk ehhez hozzátenni, hogy a mi kultúránknak van egy valódi, megint csak egy idealizált színejava, ami annak a mércéje volt. És azt kell nekünk szem előtt tartani ismét, tehát nem a mi kultúránknak a megkopott, töredezett, összeomlott rom verzióit, ami mondjuk a 70-es, 80-as években már a kommunizmusban már félig városi, félig falusi, félig pénzből, félig fizikai munkából, alkoholizmussal vegyítve, már az államosítás után, amikor elvették mindenét az embereknek, amikor kényszerből is városiasították őket. Ezek az emlékek nem segítenek, hanem az segít, hogyha fel tudjuk tárni azokat a kulturális mércéket, ami hosszú évszázadokig, mint egy vágy, mint egy követendő mérce, mindig megtartott az embereket, mert olyanok akartak lenni. Sosem érték el, vagy esetleg egyesek elérték, de tisztán tartották magát a mércét. És hogyha ezt ismét ugye belül meg tudjuk tartani, hogy mire való egy férfi, ugye, vagy mi az, hogy család alapító, milyen felelősség az, vagy mi az én jelenlétem a családba, és hogy vagy mire való egy, mondjuk egy, mi az, hogy család fő, ugye, hogy az pontosan miből áll. És ugye el szoktam mondani előadásaimban, hogy a családfő az a nőknek a legfontosabb, hogy a férfi legyen, és utána ezt nem hiszik el az elején, és a végén rácsodálkoznak, hogy mennyire igaz az, hogy a családfő az a nők kezébe levő férfi motivációs eszköz. És hogy egy okos nő úgy csinálja, hogy a férfi legyen a családfő. Mert a családfőnek nem az a dolga, hogy mindent, mindig igaza legyen. Ugye mindig mondják ezt a férfi dominanciát. Most csak kitérek erre, mert ez egy érdekes kis dolog, ugye, hogy a patriarchátus az a férfi dominancia világa volt, mert mindent a férfiak uraltak, és elég volt a patriarchális uralomból. Na most, ugye minden nő, aki most ezt hallgatja, de minden férfi is, ugye körülnézhet ott maga körül, és rájön, hogy én azt állítom, hogy a történelem folyamán, amióta ember létezik, soha nem született egy férfi sem, aki mindent el akart volna dönteni. Aki fölkelt reggel, és azt mondja, most megmondom, ki milyen cipőt húzzon, mi legyen a reggeli, utána mi legyen a hátizsákban, mikor megyünk, mikor jövünk, mit csinált, mit nem. A férfiak nem ilyenek. Ha lehet, ők inkább mindent megúsznának. Tehát inkább szeretnék, hogy ők elvégzik a dolgokat, és a többit majd végezze valaki más. A kultúra hihetetlen erőfeszítéssel kényszerítette a férfiakat a felelősségük elvégzésére, azzal, hogy elől mennek a tűzbe, utoljára szállnak le a süllyedő hajóról, egy csomó olyan képpel, amihez hozzá kellett erősödniük, sőt, ahhoz, hogy egy családba ő egy erkölcsi mérce igyekezzen lenni, ahhoz például a családfő, ugye az nem az, aki mindent eldönt, hanem annak az az eszményképe, hogy ha majd nagyon nehéz döntés lesz, amit senki se tud eldönteni, akkor majd döntse el akkor. De hát olyan nagyon, ugye erre viccek is vannak, mondja az egyik férfi a másiknak, hogy nálatok, hogy mennek a döntések? Azt mondja, mi eldöntöttük az asszonyjal, amikor megházasodtunk, hogy az apróságokban ő dönt, a nagy dolgokban meg én. De azóta nagy dolgok nem történtek. De most nem nagyon történnek akkora dolgok, inkább az a tisztelet, amivel, ugye egy családfőnek a fizetsége a tisztelet. Van neki egy helye az asztalnál, vagy maximum, és akkor azt mondják, hogy ő a családfő. Ez inkább egy csali egy férfinak, inkább egy csapda, mert a nő teszi családfővé a férfit. Egy férfi önmagát családfővé nem tudja tenni. Tehát, hogy föláll egy nő, vagy egy férfi, ugye, és azt mondja, hogy ő vagyok a családfő, és aztán csapkodja az asztalt, és a nő egy pici mosolyra húzza a száját, akkor az a férfi halott, ugye, tehát ott nem lehet. A nő teszi őt családfővé, azt mondja a gyerekeknek, csönd legyen gyerekek, most apátok beszél. De ez egy olyan kényszer a férfin, hogy ő meg is kell szólaljon. Minden ügyben, amikor valami olyan ügy van, amiben a nő be akarja vonni, vagy ő magától is, azt mondja, na és akkor te mit szólsz? Az egy nagy teher, akkor meg kell szólalni. Ott képben kell lenni, ott meg kell mutatnom, hogy nekem milyen értékrendem van, nekem hozzá kell tennem valamit, döntéseket kell hoznom, ott azért nincs appelláta, ugye? És ehhez a nyomáshoz nőnek hozzá a férfiak általában, hogy ők mindig megvannak tisztelve azzal, hogy, hogy na most akkor mondjál te valamit erre. Persze a legnehezebb kérdésekben, hogy az iskolában ez történt, az történt, a szomszéddal ez van, az van, a pénzből nem jövünk ki, és most akkor mi történjen, ugye? A nő is el tudná dönteni, de ezzel a tisztelettel, hogy figyelj, na, és az összes gyerek olyankor elhallgat, hogyha a nő olyan, ha a nő, de most nem erre biztatják ugye a nőket, hanem az, hogy a családfő az például, ki a főnök? Ugye ez a főnök, ez olyan, aki megmondja, hogy ki mit csinál, de hogy nem csinál semmit. Tehát azért mondom a kulturális képeket, hogy a vezető nálunk ugye azt jelentette, hogy ő a probléma megoldását vezeti. A domináns a probléma megoldását dominálja, nem az embereket dominálja, hanem az a domináns, akinek jobb ötletei vannak, és mindenki elfogadja és követi abban az ügyben őt. És ezeket a képeket újra összerakjuk. Tehát ezért mondom, hogy a kultúra, a mi kultúránk, amit megtermelt, ahhoz nagyon könnyű csatlakozni. Ellentétben minden olyan, amit a pszichológia termel meg, szép dolog, csak a pszichológia által megtermelt gondolatok, azok inkább ilyen, az ember rácsodálkozik, hogy az emberi elme milyen fantasztikus dolgokat talált. Így működik tényleg, és akkor van egy gyakorlat, amit neked csinálni, nagyon kevesen csinálják meg azokat a gyakorlatokat. Kulturális mechanizmus az viszont az, hogy ápolunk egy képet, és meghatározzuk mindannyian, hogy az a mérce. És mindenki tudja, hogy ő alatta van egy kicsit, és igyekszik arrafele egyedül, önállóan igyekszik arrafele. Nem kell, és mindenki érzi, hogy az alatta van. Tehát az apaságnak van egy mércéje, és ha nem olyan apa, az érzi. De orvos, aznak van egy mércéje. Ha nem olyan viselkedik, az annak mindenki tudja, hogy mi van. És ezért mindannyian ápoljuk ezt a kulturális mércét, és ezt újjá kell építeni. Ez egy kulturális újjászületés, hogy most afele kezdünk el mindannyian menni. Ehhez ugye olyasfajta média eszközöket próbálunk építeni, amik még elég nagyok, de még mindig nagyon kicsik. Ahhoz képest, hogy majdnem mindenkinek ugyanabból a kútból kellene meríteni, ami nem a Bedő Imre kútja, hanem a kultúránkból, amit én csak elmondom szóban azt, amit a kultúránkból föl tudok hozni, mert a Jóisten megáldott az, hogy szavakot tudom foglalni.
Kedves hallgatók, ez a Lélektérő Ivandával című magazin műsor, és a mai vendégem Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Most tartunk egy pici szünetet, de ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.